Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa, egyetemi docens a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Tényleg nagyobb az esély most Ukrajnában egy tűzszünetre, mint Donald Trump megválasztása előtt?
Azt gondolom, hogy abból a szempontból igen, hogy Donald Trump nagyon erre tette fel az Ukrajna politikáját, de összességében azt lehetett látni, hogy annyira erős a nemzetközi igény arra, hogy legalább leüljenek, nem biztos, hogy tűzszünet lesz, de az, hogy elkezdjenek tárgyalni valamiről, azt gondolom, hogy az azt jelentette, hogy ha Kamala Harris a győztes, akkor is elkezdődik valami tapogatózás. Ugye egy csomó területen már van tárgyalás, vagy volt tárgyalás, ebbe beletartoznak egyébként mondjuk a hadifogolycserék, ebbe beletartozott egy olyasmi a Kurszki támadásig, tehát az ukránok Kurszki támadásáig, hogy akkor próbáljanak egy kicsit visszafogni az infrastruktúra rombolásából az oroszok, ez megszakadt. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen igény. Azt nem állítom egyébként, hogy gyakorlatilag ez eredményre fog vezetni, de azt gondolom, hogy Trump mindent el fog követni azért, hogy leüljenek.
Egyelőre most úgy tűnik tényleg, hogy nem közelednek az álláspontok, mert hogy bizonyos információk szerint van 3 különböző forgatókönyve Amerikának, hogy hogyan is lehetne ezt a béketárgyalást kivitelezni, illetve hát ami utána lesz. Majd ezekre kitérhetünk, de a lényeg az, hogy a NATO tagságban egyezik ez a 3, még ha különböző is másban, hogy nem szeretnék Ukrajna NATO tagságát, és Ukrajna viszont határozott nemet mondott erre éppen pont a NATO miatt. Itt azért úgy látom, hogy ez jelenleg eléggé kibékíthetetlennek tűnik. Mert pedig az Európai Unió sem úgy tűnik, mint ami nagyon szorgalmazná Ukrajna NATO tagságát, és akkor még finoman.
Azt gondolom, hogy azt kell látnunk, hogy ilyenkor mindenki a saját téteit próbálja rendezni. A kártyánál ülő emberek, vagy kártyaasztalnál ülő emberek, mindenki hova teszem az ázt, mit, hogyan, stb. És kezdődnek a licitálások, aztán majd meglátjuk, hogy kinek milyen kártyája lesz. Ami a NATO tagságot illeti, igen, ebben elég határozott Ukrajna, de ha nem veszi föl a NATO, akkor nem lesz, hogy mondjam, akkor nem tud olyan határozott lenni. Inkább azt mondanám, hogy nem is a NATO tagság az igazán lényeges, hanem az, hogyha egyáltalán sor kerül akár tűzszünetre, akár békére, az ki fogja szavatolni. Szerintem ez a döntő kérdés. Önmagában az, hogy most akkor Oroszország azt fogja mondani, hogy akkor betartom ezt a békét, ez körülbelül annyi, mint halottnak a csók, tekintettel arra, hogy Oroszország már körülbelül 6 ilyen esetet rugott fel azzal, hogy megtámadta Ukrajnát, már 14-ben is, és 22-ben is. Tehát önmagában az, hogy NATO tagság, az sokkal inkább a garanciát jelenti. És én azt gondolom, hogy a Donald Trump azt gondolja, hogy ő lesz az, aki békét hoz, és hogy ő lesz az, aki oda kényszeríti az asztalhoz ezeket a tárgyalófeleket, az azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok fogja garantálni azt, hogy itt béke lesz, vagy tűzszünet, és ennek a tűzszünetnek az egyik fő felelőse Donald Trump kell, hogy legyen. Mert egyébként, ha nem jön össze, akkor körülbelül ott leszünk, mintha Kim Jong-unnal tárgyalt volna ugye korábban 3-szor is, azt semmi nem történt. Tehát én azt gondolom, hogy itt inkább a garancia, a biztonsági garancia, és ennek nagyon különböző, hogy mondjam, formáit látjuk. Látjuk a NATO-tagságot, látjuk azt, amit Izraellel csinál az Amerikai Egyesült Államok. Látjuk azt, ami Dél-Koreában zajlik. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy ilyen garancia lehet, én magam nem hiszek ebbe, ha azt mondjuk, hogy akkor rendben legyen az ukránoknak is atomfegyvere, hiszen az atom az megemeli a státuszát, az egy védettséget jelent, stb. Lásd mondjuk Észak-Koreát. Igazán nem gondolnám, hogy valami hatalmas nagy hatalom lenne, de mindenki óvatosan bánik vele, mert mindenféle rakéta is, hát atombomba kísérleteket hajtott végre. Szóval azt akarom mondani, hogy itt szerintem arról szól a történet, hogy az ukránok bejelentették, hogy hosszú távon ezt szeretnénk, mert ebben nem csak a garancia van benne, hanem az is benne van, hogy mi nyugathoz tartozunk. És ez egy nagyon fontos. Az egész történet, ami szerintem Ukrajnában zajlik, az alapvetően arról szól, hogy kinek az érdekszférája vagy a befolyási övészetébe fog tartozni Ukrajna. És Ukrajna láthatóan a nyugathoz szeretne, Európához szeretne tartozni.
Mi most a realitás a biztonsági garanciára NATO békefenntartók Ukrajna területén? Amerikaiak Ukrajna területén? Amerikai rakéta rendszer Ukrajna területén? Nem tudom.
Szerintem erről még korai beszélni, de hadd mondjam azt, hogy amikor háttérbeszélgetést folytat az ember különböző nemzetiségű biztonságpolitikai szakértőkkel, katonákkal, akkor van egy nagyon fontos probléma, kelet-közép-európai, akár, hogy mondjam, igen, hát akár magyar katonákkal, vagy biztonságpolitikai szakértőkkel, akik azt mondják, hogy kérem szépen, ha netántán béke vagy tűzszünet lenne, akkor szembesülünk egy olyan helyzettel, hogy itt a térség legerősebb hadserege az ukrán hadsereg. És ezt bizony nagyon sokan úgy is megélhetik a háború után, hogy ez egy veszélyes történet. Hogy tudjuk ezt a hadsereget leginkább kontrollálni? Ha bevesszük a NATO-ba, tekintettel arra, hogy a NATO-ba mindent tudunk egymásról. Tehát én azt gondolom, hogy nem zárnám ki teljesen, itt inkább arról szól szerintem a történet, hogy mindenki taktikázik, és mindenki megpróbálja egyelőre a saját hát tétjeit nagyon magasra helyezni, hogy utána lehessen engedni belőle. Hasonlóképpen ugye a történet arról szól, hogy miközben mi nagyon készülünk, meg az ukránok nagyon készülnek, én nem nagyon hallom azt, hogy Putyin elnök azt mondta volna, hogy annyira boldog vagyok, hogy le kell ülnöm. Azt látom, hogy mintha all-innel mindent belepakolt volna ebbe a két hónapba, látom azt, hogy a fronton borzasztó erősen próbálnak nyomulni az oroszok, látom azt, hogy ezért eszméletlen nagy áldozatokat képesek, halálos áldozatokat és veszteségeket képesek elszenvedni, és azt hallom, hogy Putyin úgy gondolja, hogy az idő neki dolgozik, ami egy 72 éves embertől egyébként elég optimista hozzáállás.
Pont ennek kapcsán szerintem már mi is beszéltünk erről egy korábbi adásban, de rendre felmerül ez a kérdés, hogy valóban érzékelhető, meg hát én, amit a hírekből látok, hogy egy nagyon-nagyon erőteljes orosz nyomulás, és a másik oldalon pedig Ukrajnát is, mintha jobban felfegyvereznék, mint hogyha most jobban támogatnák, hogy hát egy erősebb pozícióból tudjon majd tárgyalni, és akkor itt jön a szokásos kérdés, még mindig nem tartunk az eszkalációtól, hogy ez elszabadulhat, hogy mind a ketten ennyire fegyverkeznek és nyomulnak?
Az eszkaláció fogalmát definiálnunk kéne, hogy mit jelent az eszkaláció. Tudnék, ha itt nagyon sokan arra gondolnak, hogy maga az intenzitása a háborúnak az növekszik, de az eszkaláció az nem az intenzitás növekedését jelenti. Az eszkaláció az azt jelenteni, ha kiterjedne valahova. Egy szempontból lehet ilyen eszkaláció. Én tőlem általában azt kérdezik nagyon sokan, hogy vajon az észak-koreaiak megjelenhetnek-e Ukrajnában, vagy csak Kurszkban. Nem mindegy egyébként, mert ugye maga az észak-koreai és az orosz hát megállapodás arra vonatkozik, hogyha engem megtámadnak, akkor te megvédesz engem. Azért azt mindenki látja, szerintem ezt pontosan tudja, még Kim Jong-un is, mégiscsak Svájcban járt iskolában, meg stb. Tehát ismeri a nemzetközi viszonyokat, hogy az, hogy mi elmegyünk Ukrajnába, az nem az orosz területek védelmét jelenti. Ez azt jelenteni egyébként, hogy egy újabb ország ment vele. Ez egy eszkaláció. Eszkaláció lehet az, ha mondjuk taktikai atombombát robbantana bármilyen oknál fogva Oroszország, mondvá, hogy neki ez egy nagyon fontos dolog. Ettől marha messze vagyunk. Még ezt az Oresnyik nevezetű újfajta rakétát is tulajdonképpen robbanó töltenek nélkül küldte el. Eszkalációnak tekintik nagyon sokan azt, hogy hát ezt a középhatótávolságú vagy közepes hatótávolságú rakétát küldte rá Nyipróra ugye az orosz vezetés. Én akkor tekintettem volna ezt, ha ez az a kategória, amilyen interkontinentális ballisztikus. Ez azért fontos, mert ilyen interkontinentális ballisztikust ezt nem használtak. Ez egy ilyen hát 4500-6000 kilométer közötti pont a határon lévő, hogy most ha akarom Vemhes, ha akarom nem, ha akarom interkontinentális ballisztikus, ha akarom középtartó távolságú, tehát azt gondolom, hogy ez is vitatható lehet. Én más nem nagyon látok. Az, hogy jó, igen, ugye az oroszok azt mondják az eszkalációra, hogy az is eszkaláció, ha az amerikai, illetve a német, de még inkább a francia és a brit azt mondja, hogy az én rakétáimat, a Storm Shadows-ot, meg az Atacamest használhatjátok Oroszországgal szemben. És nem csak a saját területeket, hanem egyébként is. Ez bizonyos értelemben eszkaláció, de ha azt nézzük, hogy azért drónok eljutottak már Moszkváig, és ez az egész történet, amiről beszélgetünk, ez egy 300 kilométer hatótávolságú. Ha a Taurus kapnák meg, tehát a németet, amit a németek nem akarnak, akkor 500 kilométer lenne. De ez még marha messze van attól, hogy elérjék mondjuk tényleg a belsejét, tehát mondjuk Moszkvát elérnék, és oda tennének mondjuk a Kremlbe egy ilyen kis rakétát, vagy meg, hogy mondjam, beköszönnének az ablakon Putyinnak egy ilyen rakétával, akkor azt mondom, hogy ez rendben lévő. De egyébként drónokkal és egyéb dolgokkal messzebb is eljutottak már. Hát finomítókat 1200 kilométerre romboltak szét drónok. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos ez az egyik. A másik, amivel mindig küzdök, amit szoktak mondani, hogy hát akkor itt bele... Hogy is szokták ezt mondani, hogy bele sodródunk egy háborúba, vagy bele sodródik Európa a háborúba. A történelemben nem emlékszem, én történészként végeztem, nem emlékszem olyan háborúra, ahol bele sodródott valaki a háború. Egy esetben igen, ha téged megtámadnak, és védekezni kezd, akkor ez egy váratlan dolog. De összességében mindig politikusok döntenek arról, hogy beleszállok egy háborúba, vagy nem szállok bele egy háborúba. Tehát azt gondolom, hogy ezek a másik, és végül azért azt látni kell, hogy ezek, amiket most elmeséltem és mondok, ezek egy részét szerintem maga Moszkva szereti terjeszteni, pont azért, hogy ilyen kérdéseket tegyek fel nekem újságírók, és akkor most eszkalálódni fogunk, és akkor most lesz atom, és akkor atomháború. És én mindig azt szoktam mondani, hogy igen, pontosan tudom, hogy én magam lennék szerkesztő, én is két dologról beszélgetnék állandóan biztonságpolitikában, atomháború, mert annál izgalmasabb nincs, amikor arra beszélhetünk, hogy lesz-e pénteken, vagy nem lesz pénteken, bár hozzá kell tenni, ugye akkor elrontanák a hétvégénket, de a másik pedig a terrorizmus az, amilyen. Ezek mind-mind benne vannak ebbe a kommunikációba. Tehát amikor mondjuk a rakéta után kiült a tévébe Putyin, és akkor leszögezett kézzel elkezdte magyarázni, hogy most aztán igazán Irgomburgom, akkor nem tudtuk még azt, hogy egyébként korábban telefonáltak azért az oroszok az amerikaiaknak, hogy figyelj, lövünk majd Dnipróra, szóljatok már, akinek kell. És akkor az amerikaiak szóltak a briteknek, szóltak a franciáknak, és valószínűleg szóltak az ukránoknak is. Tehát van egy nagyon erős ilyen kommunikáció kíséri ezt az egész háborút, amiről le kell hántani egy csomó mindent ahhoz, hogy, vagy pontosabban amiből ki kell bontani egy csomó mindent, hogy meglássuk magát a valóságot.
Azt mondta most a NATO főtitkár, hogy több fegyvert kéne Ukrajnának adni. A mostani.
Igen, mert csak azért mondom, mert a korábbi is egyébként nagyon aktív még ebben az ukrán kérdésben.
Igen, tehát Rutte. Igen. Annak érdekében, hogy az ukránok erős pozícióból tárgyalhassanak. Egyébként Donald Trumpnak a korábbi, most akkor ezt így hangsúlyozom, ukrajnai külön megbízottja is beszélt arról, talán úgy másfél héttel ezelőtt, hogy nagyon értelmetlen volt az a Joe Biden meg demokrata féle korlátozás, hogy adjuk a fegyvert, de megmondjuk, hogy mit lőhettek, meg mit nem. Tehát, hogy nagyon jó az, hogy végre lőhetik az orosz területeket is, és hogyha ez így van, és hogyha ezeket az engedélyeket most meg lehetett adni, és most lehet több fegyvert adni, akkor az a kérdés is fölmerül, hogy hát akkor eddig miért nem?
Az Atacamest-től nem hiszem, hogy csodát lehet várni. Részben azért, mert egyébként nagyjából 23 októberre óta dumálunk arról, hogy ezt lehetne, nem lehetne, stb. Pontosabban fogalmazunk úgy, hogy 23 októberre ott van, ahol már ott van, ahogy hívják van. most, hogy megengedték, most tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kicsit késő ez az egész történet. Amit akartak, főleg egyébként a légierőt, tehát repülőgépeket, az volt ebből a 300 kilométeres, egyébként nem igaz, hogy 300 kilométeres, szerintem kevés. Ugye maga az Atacames az 300, de nem hiszem, hogy oda mennének teljesen a határhoz is, akkor a határcsalompodó, ez beljebről, tehát még nincs is 300 kilométer, tehát az a lényeg, hogy már kipakolhatták az oroszok ezt az egész cuccot, és távolabbra tették ezt az egészet. Amire most használják, és erre valószínűleg alkalmas, az a légvédelmi ütegeknek, SS-400-as, meg SS-300-asoknak a gyakorlatilag megsemmisítése. De nem ez szerintem, nem ez a lényeg a dolog, kevés van belőle. Tehát kevés van belőle, azt szokta, én nagyon nagy vitákat szoktam folytatni a részben neten, részben telefonon, részben személyesen a saját kollégáimmal, nevezetesen pontosan a mondjuk Jójár Krisztiánnal, aki állandóan azt mondja teljes joggal, hogy miért beszélünk ezekről a fegyverekről úgy, mintha csoda fegyverek lennének. Egy csomó minden nincs, amihez szüksége lenne. Légvédelmi képessége nincs. Most picit jobban áll mondjuk tüzérségi eszközökből, és főleg egyébként lőszerből. De korábban nagyon kevés lőszere volt. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami sok nagyobb hasznot hozna gyakorlatilag az ukránoknak, mint amit kapnak. Arról nem is beszélve, és erre nagyon keveset szoktunk beszélni, hogy picit úgy van ez az ukrán segítség is, mint általában a nyugati támogatások túlnyomó többsége, hogy bejelentünk egy csomó mindent, de ha megnézzük, hogy mit kaptak meg, akkor rendkívül kevés. Nem gondolom, hogy arról lenne szó kizárólag, amit mondjuk Zelenszky szokott mondani, hogy ők 10 dandárt akartak volna felszerelni, és ebből csak 2 tudtak, de a Kili közgazdasági vagy gazdaságkutató intézetnek, ez az Ukraine Support Tracker szerint is, hát a felét még nem kapták meg azokat a cuccoknak az ukránok, amit ígértünk nekik. Tehát ez a nagy támogatás, ez egy picit ilyen, hát nem mondanám, hogy patyomkin, de látványpékség is. És ez nagyjából azt... Ugye mindig el kell magyarázni azt, hogy valószínűleg ennek az egyik oka annak, hogy ilyen lassú a támogatás, hogy egész egyszerűen a nemzetközi közösség nem volt felkészülve arra, hogy támogatni lehet. Mindenki abra számolt, amit az oroszok mondtak, 8 nap alatt elintézzük ezt az egész történetet, puk, kész, mint a grúziai háború. Nem is készültünk egyébként. Mindenki nagyon meglepődött azon, hogy azt mondta Zelenszky elnök, hogy hát ne, hogy inkább lőszert küldjenetek, nem repülőgép kell nekem, hanem lőszer, és hagyhat az. És kiderül egyébként, hogyha megnézzük, hogy például ez egy olyan hosszú háború, és ezért szeretné már mindenki egyébként szerintem fogalmazunk úgy, hogy legalább szünetet látni menne. Ez olyan hosszú háború, hogy ennek a lőszerigényét tulajdonképpen mondjuk európai hadipar nem tudná kielégíteni. Egyébként egyik oldalról sem tudják kielégíteni. Tehát az oroszoknak nagyobb a termelésük, de nekik is szükségük van, mit tudom én, iráni drónokra és észak-koreai 155-ös lövedékekre. Tehát egész egyszerűen újra kellene indítani ezt az egészet. Az egyedüliek, akik tudnak ebben segíteni, azok az amerikaiak, mert az amerikaiak ugyanolyanok egyébként, mint az oroszok, hogy rohadt sok van mindenből, egy csomó minden le van zsírozva, mert látják azt, hogy mondjam, erre szükség lehet, vagy pedig egész egyszer azt mondják, hogy tudjuk, hogy meg kell semmisíteni, de az lehet, hogy többe kerülne. Tehát én azt gondolom összességében, hogy mondjuk azt, hogy okosabban kéne támogatni Ukrajnát, és ilyen értelemben, hát mondjuk úgy, hogy volna mit még tenni a nyugatnak.
És az, amit mondanak, hogy amit János is idézett, hogy több fegyvert adnának, hogy erősebb pozícióból tárgyalhasson a békéről, ez most, amit van, legalábbis hát ugye egyelőre retorikai szinten látjuk, ez elég lehet, vagy ugyanaz igaz, amiről most beszéltünk?
A Rutte szerintem, hát hogy mondjam, a Rutte szerintem inkább biztatta az európai államokat, hogy próbáljatok több fegyvert adni valahonnan, mert hogy nektek egyébként nincs annyi. Tehát, mint említettem, nem tudunk annyit termelni. Ez azt jelenti egyébként, hogy amikor Pavel lett a cseh elnök, ő nagyjából látta ezt az egész történetet, és azt javasolt, hogy gyerekek, akkor menjünk ki, küldjük ki portyázni az embereket, és azok szedjenek össze a világ különböző területéről, és idden meg onnan, meg amonnan. Tehát azt akarom mondani, hogy igen, többet kéne adni, ha lenne miből. Ugye a nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a legnagyobb és leggyorsabb segítséget az pont azok az országok tudták adni Ukrajnának, akik hát korábban ilyen orosz cuccokat, és még volt lezsírozott cucc. És akkor azt mondtuk, hogy akkor oké, rendben, ezt gyorsan adjuk át, ez nekik is hasznos, mi is meg tudunk tőle szabadulni, stb. De amikor elfogyott ez, akkor egyedül szerintem Lengyelország volt az egyetlen, aki néhányat az újabb cuccaiból is adott. Tehát azt gondolom, hogy azzal kell számolnunk, hogy lenne egyébként megoldás, de ez egy ideig úgy történhetne, hogy mondjuk az európaiak pénzt adnak, megvásárolják az amerikai fegyvereket, ezt tetszede Trumpnak is, és odaadják az ukránoknak. Hiszen Trump bizniszt akar alapvetően, ő szereti ezeket a bizniszeket. Ezért mondja egyébként, hogy nektek kell vállalni mindent, meg ti lesztek majd finanszírozatok. A kérdés szerintem sokkal inkább az, hogy képes és akar-e Európa ennyit költeni. Ez még mindig egyébként jóval olcsóbb, mintha, hát az a baj, azt mondtam volna, mintha háborúra készülnék, de az a baj, hogy készülni kell a háborúra, már pontosabban fejleszteni kell a védelmi képességeit Európának. És a védelmi képesség fejlesztése az azzal is jár, hogy be kéne indítani mondjuk az európai hadipart. Az európai hadipar akkor fog beindulni, ha gyakorlatilag lesz piaca, és tud eladni cuccokat. Akkor csinálok én is több harckocsit, satya, ha megveszik. Most két társaság tudja ezt megvenni leginkább. Azok, akik fejlesztik a haderőiket, és az ukránok. Ha finanszírozza ezt valaki. Tehát azt gondolom, hogy lehetséges, hogy többet adnak, vagy lehetséges, hogy többet kell adni, azt még nem tudjuk, hogy ezt ki fogja adni, és milyen formában. Tehát én nagyon örülök, azt is mondhatnám, hogy Rutte alapvetően Trumpnak szólt, hogy figyelj, nektek van az, adjatok már. De hát az az igazság, hogy egyelőre ezt fogalmazzunk úgy, hogy ez még vitatott kérdés. Én nagyon könnyen el tudom egyébként képzelni azt, hogy Trump azt fogja mondani, hogy igen, adunk, és igen, vásároljatok. Nem olyan rossz egyébként az ukrajna háború az Amerikai Egyesült Államoknak. Ha belegondolunk abba, hogy egy óriási piac, ami gyakorlatilag az amerikai, amíg európai termékek nem lesznek itt a hadipari területen, addig onnan tudjuk venni. Nagyon jó egyébként, és ugye Trumpnak nincsenek ilyen, hát ilyen klímabiztonsági, meg klíma ilyen hóbortjai.
Nem szorong
ettől a történettől. Ez azt jelenti, hogy ha fölfutatja a palaolaj és a palagázt, akkor tulajdonképpen azt is mondhatja, hogy oké, rendben, ráadásul ne csak fegyvereket vegyetek, hanem nekem van egy csomó olajon, gázam, azt is vegyétek, és ne az oroszoktól vegyétek a cuccot. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen elképzelhető lehet az, hogy itt ezt megéri neki, mondjuk úgy, hogy még biznisz alapon is ezt az egészet csinálni, de szerintem nem ezen fog múlni, amiről legkevésbé beszéltünk, az, hogy van egy másik fél, az orosz. Hogy Vlagyimir Vlagyimirovics akar-e tárgyalni, vagy nem akar.
Akkor beszéljünk erről, amikor a korábbi időszakban szó volt arról, hogy legyen béke, legyen tárgyalás, fegyverszünet, akkor erre általában a szakértői válasz az volt, hogy egyik fél oldaláról sem az a érdek most, hogy ez megtörténjen. Ez változott valamennyit, és akkor nyugodtan kezdhetjük az orosz oldallal, hogy nagyobb érdek van most Putyin részéről is abba az irányba, hogy megálljon ez a konfliktus legalább egy picit?
Nem gondolnám. Én megint, ha Krisztiánt hadd nézzem, hogy nem látja motiválva Putyin. Én magam sem egyébként arra, hogy ő leüljön. Azt, ha nyugat nem támogatja Ukrajnát, és ez nagyjából, ugye ezt mi rendszeresen halljuk, vagy rendszeresen halljuk, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Ukrajna elvesztette ezt a háborút. Annyit kell elérni, hogy a nyugat ne támogassa ezt a gyűlákot. És a nyugat foglalkozzon magával, a nyugat foglalkozzon azzal, hogy védekezzen ellenünk, vagy bármit, stb. Tehát azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem vagyok biztos benne. Kettő. Azt kell látnunk, hogy azok a stratégiai célok, amiket Oroszország megfogalmazott a háború elején, azok nem teljesültek. Oroszország gyakorlatilag vissza akarja vinni Ukrajnát a saját érdekszférájában. Nem azt a 20% Ukrajnát akarja, hanem a teljes Ukrajnát. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy most folyik nagyon intenzív harc arra, hogy legalább nagyobb városokat szerezzen meg Ukrajnában Oroszország. Tulajdonképpen Donyeck és Mariupolon kívül nincs nagyváros. Most nagyon, ugye mindenki arra gyúr, hogyha Kursknál ott összehoztak most vagy 70 ezer embert az észak-koreaiakkal szembe, ha ott visszavonulnának az ukránok, az a 10-15 ezer ukrán, aki most ott tartja azt a kurszki régiót, akkor Szumit és Harkivot lehetne ugye fenyegetni. Beszélnek arról, hogy Zaporizsiát is hú, de jó lenne, ha megszereznénk, mert ezeket egyébként azért lenne nagyon fontos megszerezni mondjuk Zaporizsiát, hiszen mi tulajdonképpen hivatalosan már csatlakoztattuk ezt az egész társaságot Oroszországhoz. Most ott tartunk, hogy hogy tulajdonképpen mondjuk Donyeck oblastból, vagy Donyeck megyéből nagyjából 8000 kilométer még az ukránoké, és Kramatorsz, Szabriánsz, és még sorolhatnánk, Pokrovszk. Ezek még mind dúltak ukrán kézen vannak. Szóma szumárom azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem látom azt, hogy elérte volna ezt az eredményt, és hát a politikai lépések sem arra mutatnak, hogy abba akarná hagyni. Talán most vasárnap tették ki az orosz költségvetés tervezetét, a jövő évi orosz költségvetés tervezetét, ami a 31,5, 32,5 összességében ennyi lenne a honvédségre, ez a költségvetés, nem a GDP-ről beszélünk, a költségvetésből, és akkor még ehhez hozzá lehet tenni a belbiztonsági cuccokat, mert azért elég nehéz úgy háborút viselni, hogy közben meg aki háború viselésről beszélt, azt 8 évre leültetjük, tehát oda is kell figyelni, hogy azért ne is beszéljenek annyit az emberek. Tehát a belbiztonsági és a honvédelem az 43%-át teszi ki mondjuk a lengyel szakértők számítása szerint. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag háborús gazdaságot akarnak beindítani. Én azt gondolom, hogy egy esetben lehet arról szó, hogy Putyin hajlamos lenne, ha azt látnánk, de nem látjuk, mert nem ismerjük ennyire, hogy a környezetének tele van a hócipője ezzel, és azt mondja, hogy sokkal jobb lenne. De a környezetében általában olyan emberek vannak, akik ebből a háborúból gazdagodnak. Vagy pedig, ha látnának valami olyan nagy gazdasági gebaszt, ami miatt azt mondanák, hogy ez nem válható be. De összességében mondjuk a Deák Andris szokta mondani azt, hogy ő ilyen oroszos és közgazdász, és kellőképpen pikírt a mi lelkesedésünkre, és azt szokta mondani például most, hogy kérem szépen a mostani költségvetés az nagyjából a külkereskedelmi aktívumnak az összege. Ez azt is jelenti egyébként, hogy nem kell belső cuccokból elvenni, hanem ha kereskedünk és sikerül, akkor megteremtjük azt a 120 milliárdot, ami egyébként az ukrajnai háborúra szükséges.
Ez, amiről most beszélünk, meg hát már egy ideje látható, hogy Putyinnak van ideje, köszöni szépen, ő kivár, miközben az ukrán hadsereg kezd kimerülni, az ukrán társadalom, és már idéztem a legutóbb is egy Gallup kutatást, hogy meg háromszorozódott azoknak az ukránoknak a száma, akik azt mondják, hogy most már ezt jó lenne befejezni. Tehát bejöhet neki ez a stratégia, úgymond, hogy akkor ő kivár, és akkor majd mindenki, majd a Nyugat is, meg Ukrajna is, mindenki elfárad, és akkor majd ő diktálja a feltételeket.
Tudtam, hogy a Gallup a szóba kerül, de azért, mert egyébként igen, ugye ők azt állítják, hogy 52% nagyon gyorsan be szeretné fejezni, én magam is láttam egyébként, de én láttam azt is, vagy pontosabban figyeltem azt is, hogy iszonyú sok a szociológus megkérdőjelezi ezt. Tehát körülbelül felsorolnak 4 vagy 5 ugyanaz abban az időszakban elvégzett közvéleménykutatást, ami megkérdőjelezi. Különösen azt egyébként, az, hogy fáradtság kezd lenni, azt nem. De az, hogy hirtelen gyorsan egy ilyen, hogy hát akkor most mi lemondanánk erről, és ne felejtsük el, a Gallup egy dolgot nem kérdezett meg, hogy miről mondanál rá, barátom? Tehát mi lenne, milyen területről? Te például otthonodat odaadnál az oroszoknak? Hát azt gondolom, nem adnám oda. Tehát azt akarom mondani, hogy nem tudjuk. De tény, hogy maga Zelenszkij is, és ez szerintem az egyik legfontosabb, ugye azért azt, hogy hogyan működik, és milyen a társadalomnak a hangulata, valószínűleg az elnök és az elnöki kabinet ismeri a legjobban. Tudom, hogy mi azt gondoljuk, hogy nagyon okosak vagyunk, meg egy csomó politikus tudja azt, hogy mit gondolnak az ukránok, de mérni, meg egyáltalán azt mégiscsak ők tudják. Zelenszkij mondta, ugye szerintem a Sky News-nak nyilatkozva, hogy tulajdonképpen szó lehet a háborúnak, a forró szakaszának a megszüntetéséről, és ebbe valahogy úgy fogalmazott, hogy benne lehet az is, hogy átmenetileg lemondunk arról, hogy háborúval szerezzük vissza egyébként ezeket a területeket. Ez azt jelenti egyébként, hogy ez volt az első olyan nyilatkozata, amiben bele lehetett gondolni azt, hogy akkor lemondanak egyébként területekről. Én azt gondolom egyébként nem kérdés, ezt az elemzők nagyon régóta mondják, hogy egyik sem érheti el a célját. Tehát az ukránok nem fogják visszaszerezni mindazt, amit elvesztettek. Most is beszélnek egyébként nagyon sokan nyugaton is, meg Ukrajnában is, hogy tulajdonképpen még van tartaléka egyébként Ukrajnának, csak azt egy ellentámadásra akarja felhasználni. Én nagyon óvakodnék ettől, mert hogy az első ellentámadás már nem jött össze. És szumma-szummárom azt akarom mondani, hogy se ők, se az oroszok nem fogják elfoglalni Ukrajnának egészét. Tehát bármennyire, most azért küzdenek, hogy legalább 2 megyét, a Luhanszkot és a Donyecket, tehát azt a 2, ami miatt az egész balhé elindult, ez a Luhanszki népköztársaság mondja, hogy ennek a teljes területét szerezzék meg, és még ezt sem tudták megcsinálni. Eredetileg egyébként még azok is beleértve minket, akik Magyarországon szerintem, tehát a volt stratégiai érdemű kutatóintézetet, akik Magyarországon szerintem azon kevesek voltak, akik úgy gondolták, hogy háború lesz, és erről beszéltek is, még mi sem gondoltuk, pontosabban mi sem gondoltuk, hogy ekkora volumenű lesz ez a háború. Mi nagyon sokan úgy gondolták, hogy kérem szépen itt majd valami olyasmi lesz, hogy gyorsan bemegyünk Donyeckba, Luhanszba, elviszük, és akkor megint föltesszük a kezünket, nincs itt mi semmi látnivaló. De nem ez történt. Hanem valószínűleg a politika úgy gondolta, hogy akkor majd úgy csináljuk, hogy megbuktatjuk őket, és akkor átveszük a hatalmat. Na most ez nem jött össze. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy nem sikerülhet szerintem a teljes stratégia megvalósítása. Ez azt jelenti, hogy tudomásul kell vennie majd az ukránoknak, hogy elvesztenek területeket. Nagyon sok ukrán szerintem ezt tudomásul veszi. Ami a Krímet illeti, ott nem gondolom, hogy lehet vita. A Krím az, mindig el szoktam mondani, hogy a Krím az egy olyan terület, ami 54-ben, vagy valószínűleg 54 vagy 54-ben került egyébként az ukránokhoz, és alapvetően egy orosz, még inkább szovjet társadalom. ha ott normálisan, hogy mondjam, normálisan szavaztatják meg, és nem ilyen katona, akkor is elmegy. Mert ott mindig az orosz, ott a vélemény vezérek gyakorlatilag a Szovjetunió a fekete-tengeri flottájának a volt tisztjei. Na most azt gondolom, hogy nem a demokráciáról, meg nem az ukrán akármiről beszéltek ott neki. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez nagyjából világos. A kérdés szerintem sokkal inkább az, hogy hol húzódik meg ez az egész történet, hol fog meghúzódni, és ezért lesz kulcs, ezért kulcsfontosságú például a Kursznak a megtartása, hogy legyen mit oda tenni, hogy oké, adjátok vissza ezt nekünk, akkor mi kivonulunk Kurszból. És azt gondolom például, hogy legalábbis, hogy hiába gyúrnak az oroszok a Kurszban nagyon sok embert oda tesznek, hiába gyúrnak Kurszra. Kursz szerintem január végéig hogy ukrán készen marad. Lehet, hogy még picit változni fog, de ott lehet akkora a különbség a két hadsereg között. Ez egy nagyon fontos egyébként, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy van 15 ezer, lehet, hogy 20 ezer ukrán, és van 60-70 ezer. És annyira elit és annyira jól felszerelt az ukrán, a ottani ukrán haderő, hogy az oroszok nem képesek visszaszorítani őket. Ez azt jelenti egyébként, ami mutatja azt, hogy kiképzés és felszerelés lenne a legfontosabb. És ha kiképzés és felszerelés van, akkor sokkal kevesebb emberrel is sokkal jobban tudok védekezni, sokkal jobban tudom biztosítani az embereimet. A lengyelek, akik ugye hát ilyen nagy ügyvédjei Ukrajnának, 9000 embert szerveztek be, akik hajlandóak lennének egyébként beállni az ukrán hadseregbe két feltétellel. Felszerelés és jó kiképzés. Akkor azt mondják, úgy érdemes. Ezt úgy szoktunk mondani, hogy attól, hogy Oroszországnak nagyon sok lakosa van, az nem jelenti azt, hogy sok katonája van. A katona az, aki ki van képezve valamire. Aki nincs kiképezve, az hát biodíszlet ebbe az egészbe, vagy még rosszabb ágyutöltelék. És ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy az oroszok sem sokkal jobbak, mint az ukránok.
A világrend az mennyire borul meg ettől, hogyha Ukrajna rábólint, hát nyilván úgy majd, hogy ideiglenesen nem ismerjük el, de mégis arra, hogy valamennyi területet elveszít, és meg lehet fordítani ezt a kérdést is, hogyha én nem tudom, békepárti politikus lennék, és az lenne annak a dolognak a vége, hogy Ukrajna területeket veszít, akkor biztosan fölállnék egy nagy színpadra, és föltenném a kérdést, hogy hát miért nem lehetett akkor egy éve megkötni ezt a megállapodást, miért halt meg azóta még ennyi ember. Lehet, hogy ezt tenném akkor is, hogyha ukrán édesanyja lennék, aki elveszített valakit.
Nem biztos, hogy ezt tennéd. Azért az, hogyha az ember, ha nem is a nemzeti ér, bár azt gondolom a nemzeti is, ha a családjai ismeréséjel küzdeni, nagyon sok mindent hajlandó megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, és ráadásul Európában, ahol a nemzetnek és a szuverenitásnak ilyen nagyon erős konnotációja van, és most amúgy is ilyen identitáspolitikai kurzusban élünk, ahol ezek nagyon fontosak. Tehát én visszatérve a világrendhez. Ez a háború abból a szempontból világrend, hogy arról szól, hogy ki fogja irányítani és hogyan a következő világot. Tehát inkább azt mondanám, hogy az Amerika utáni világot, az amerikai világrend utáni világot. Ilyen átmeneti korszakot többet megéltünk. Ugye nagyjából én azt szoktam mondani, hogy 2018, amikor a kínaiakkal szemben hirdették ezt az egész kereskedelmi háborút. Tehát nyilván, korábban is ment, de nyilvánvalóvá vált, elindult egy ilyen poszthegemoniális korszak, hogy a hegemon, az Amerika, az már nem tud hegemon módon irányítani. Ilyen átmenet több volt a 20. század elejétől. Az egyik ilyen mondjuk 3-tól 22-ig, a másik mondjuk 38-tól 47-ig. Ez a kettő azért nagyon rossz, mert egyébként két világháború van közötte az átmenet. És nagyon sokan azt mondják, hogy ilyen értelemben nem világháború, de világrendháború, hiszen a két világháború az a világrendet változtatta meg. Ez is. Ha nagyon egyszerűen kéne megfogalmazni, akkor azt gondolom, hogy az a fő kérdés, hogy ha Oroszország győz, akkor visszaáll-e tulajdonképpen az érdekszféra politika. Az az érdekszféra politika, amit már mi Jaltából ismerünk, amikor a nagyhatalmak döntik el az, hogy mi lesz a kicsikkel, a nagyhatalmak és azok a hatalmak döntik el, akik a legerősebb hadsereggel rendelkeznek, mert egyébként az erő lesz, tehát visszatérünk a reálpolitikához, és akinek erős hadserege van, az majd tud magának, érdekszférát kialakítani és megvédeni. A másik oldalon az áll, hogy azért azt látjuk, hogy 91 óta nem állítom, hogy megszűnt volna az erőviszonyok közötti különbség, de nem érdekszféra, hanem befolyási övezetek alakultak ki. Nem vitatom azt, hogy mi például az Európai Unió, vagy mondjuk a NATO koalíciójának a befolyási övezeteiben vagyunk. De a befolyási övezet abból különbözik az érdekszférától, hogy itt megkérdeznek bennünket, legalább szavazhatunk arról, hogy akarunk-e belemenni, ki akarunk lépni, nézzük meg a Brexitet. És 1991-től nem volt legitim a háborúval való politizálást, vagyis az erőszakkal való fenyegetés. A kérdés tehát az, hogy ki, amennyiben az oroszok győznek, akkor visszakerülünk egy olyan helyzetben, amikor mindenki keresheti azt, hogy hát de nekem is van egy Ukrajnám. Hát én is kivehetném azt a 20%-ot belőle. Hát akkor csak annyit kell csinálnom, hogy oda megyek katonákkal, 3 évig jött, és mindenki tudomásul fogja venni. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon fontos üzeneteket hordoz az, hogy mi lesz ennek a háborúnak az eredménye, még inkább az, hogy ki hogy tudja eladni az eredményét. Mert összességében szerintem arról lesz a vita, és az lesz a kérdés. Nyilvánvaló, most nem arról beszélek, hogy Oroszországban mit fognak gondolni, hanem a világban mit fognak gondolni, hogy ezt az oroszok most megnyerték, vagy nem nyerték meg. Attól, hogy ők elviszik a 20%-át mondjuk Ukrajnának, az a stratégiai célja, fogalmazunk úgy, Putyinnak, hogy ő visszahozza egész Ukrajnát, Kijevet is, és mindenkit az ő érdekszférájába, ez nem fog megvalósulni. Ez azt jelenti egyébként, hogy bukta van. Ha ezt mindenki felfogja, akkor gondolom, hogy meg fogja gondolni ezt az egészet, különösen akkor egyébként, ha látni fogja azt is, hogy mekkora áldozatot hozott ebben a háborúban Oroszország. Oroszország Kelet-Közép-Európában és általában Európában Oroszországot hajlamosak vagyunk elfogadni olyannak, amilyen ő maga szokta mondani, hogy mi erősek vagyunk, hogy mi mindent elviselünk, hogy mi bátrabbak vagyunk, mi kockázatvállalóbbak vagyunk. Nálunk nem számít az ember, ezért mi nagyon sokat bele tudunk. Mi tudunk ilyen all-in játékokat játszani. De azért az egyik fő üzenete mégis az, ennek az egész háborúnak, hogy Oroszország nem olyan erős, mint ahogy ezt gondoltuk. Nem olyan erős, mint ahogy gondolták azok, akik imádták nézni a május 9-i felvonulást, mert ott mindenféle rakétákat, meg mindenféle tankokat, harckocsikat, meg katonák mentek, és akkor nagyon jól kommunikálta Oroszország mindig a saját katonai képességét. Ezt egyébként szerintem most is jól csinálja. Hát gondoljuk végig, most akkor elkezdik mondani, hogy hát akkor most kilőttük ezt az Oresnyikot. De senki nem figyelt már oda egyébként, hogy a hírekben állítólag Sojgu fölhívta mégiscsak a saját spanyát Amerikába, és elmondta, hogy az Oresnyiket már régóta tervezték kilőni, nem azért lőtték ki, mert engedélyezték. Ezek ilyen apróságok, inkább az a legfontosabb, hogy mit mondunk, tehát mi hangzik el először is, mi kapja a legnagyobb... Ugyancsak, hát mindenki elkezdte mondani, hogy és ha most engedélyeztétek az ATTAC-t, akkor lássátok, most Putyin megváltoztatta a doktrináját az atommal kapcsolatban. Mindjárt itt az atomháború. Kérem szépen, június óta tudjuk, hogy megváltoztatják. Szeptemberben már elmondta, hogy hogy fog megváltozni. Azt, hogy most aláírta, hát most majd most írta alá, vagy nem jelentették. Ezek mind-mind ki vannak számolva. Tehát pont azért, hogy mi úgy gondoljuk, hogy fú, hogyha most az oroszokkal nem békülünk ki, akkor itt nagyon irgomburgom lesz. De azért látni kell, hogy Oroszország egy regionális nagyhatalommá küzdötte le magát, azzal a megjegyzéssel, hogy továbbra is egyébként atomhatalom, ez kétségtelen, de ez pont azt mutatja, hogy aki hosszasan hivatkozik az atomra, az valószínűleg azért hivatkozik, mert a hagyományos fegyverei nem olyan élesek, mint ahogy gondolja.
Letelt az időnk, úgyhogy csak egy igen, nem tudomra van még záró kérdésként időnk. Most egy év múlva fogunk még ugyanígy beszélgetni itt a Ukrajnában zajló háborúról?
Én azt gondolom, hogy igen.
Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Joel Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa, egyetemi docens, köszönjük szépen.
Én is köszönöm önöknek is.
És ezzel véget ért a mai műsor. Elkészítésében segítségünkre volt Studer Dániel, Simon Erika, Nemes Dávid és Král Kevin. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.